Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 8 perc. Köszönjük, hogy velünk tartanak. A Passió 2020 szervezői örömmel adják a nyilvánosság tudtára, hogy az április 4-én 15 és 19 órai kezdettel a Papp László Budapest Sportaréna küzdőterén előadásra kerülő Passió 2020 Európa legnagyobb Passió játékára az önkéntes szereplők toborzása az eredeti ütemterv szerint hamvazó szerdára sikerrel zárult. Több mint 2020 önkéntes jelentkezett. A nagyszabású előadáshoz mindenkire számítanak.
Ezzel majd a jövő héten egy napindító is foglalkozik részletesebben, és még egy programot ajánl Lőrinc atya.
Egy szentmisére hívjuk a kedves hallgatóinkat, amely március 25-én szerdán 18 órakor lesz a központi szemináriumban, Budapest 5. kerület, Papnövelde utca. Dr. Brückner József atyára emlékeznek ezzel a szentmisével, aki a Regnum Marianum tagja volt, a központi szeminárium vicerektora, az esztergomi szeminárium spirituálisa, majd rektora volt, Mincenti József bíboros herceg prímás jobb keze, 1973. március 25-én hunyt el, tehát a halálának évfordulóján 18 órakor lesz a szemináriumban ez a szentmise, amelyet Bajcsi Lajos atya fog majd bemutatni.
A Mincenti herceg prímás emlékét és lelkiségét őrző Magyarországi Mincenti Alapítvány képviselő Kovács Gergely posztulátornak először 2018-ban sikerült bejutni a volt Konti utcai börtönbe. Szeretettel köszöntöm Kovács Gergelyt a vonalban, és erről szeretném, hogyha hallgatóknak beszámolna egy kicsit, hiszen önnek is sikerült bejutni a nagyon sokáig titokba tartott és aztán később felfedezett, megtalált Konti utcai börtönbe.
Jó reggelt kívánok! Igen, nagyon érdekes ez a hely, és nagyon fontos, és sokáig úgy tudtuk, hogy elpusztult. A 8. kerület mélyén van ez, közel a Nagykörúthoz, és rendőrségi épületek veszik körül, és úgy tudtuk, hogy az udvaron volt az a börtönépület, ahol Mindszenty atya a leghosszabb időt töltötte kommunista rabsága idején 1949 és 1954 között. Nagyon szép, hogy 54-ben a Fatimai Szűzanya napján szabadult onnan. És ez akkoriban Magyarország legkegyetlenebb börtöne volt, a politikai rendőrség börtöne. És hát erről úgy tudtuk, hogy elpusztult, de nagyon szerettünk volna bejutni legalább az udvar, hogy lássuk a helyet, ahol egykor ez a börtön állt. És pont ahogy mondta, 2018-ban sikerült ez először, és hát akkor az a csodálatos élményünk volt, hogy nemhogy nem pusztult el, hanem szinte teljes egészében eredeti állapotában megmaradt ez a Konti utcai börtön, és őrzi, hát Mindszenty atya szenvedéseinek is, de mellette hát sorolhatnám sokáig Endrédi Vendel Zirci apát, a ferences vértanúk közül három, vagy Placid atya keresztútjárásának az elejét, is ide kapcsolódik. Tehát, hogy nagyon sok vértanú és hitvalló emlékét őrzi ez a hely, de valahogy nem a szenvedésnek a szörnyűsége, hanem inkább a hitüknek a győzelme sugárzik ezekből a cellákból és ezekből a folyosókból.
Mit jelent az, hogy az eredeti állapotot őrzi? És aztán azt olvasom, hogy az emlékiratok segítségével pedig azonosítható, mint Szenti több cellája is.
Igen, ez mindkettő nagyon érdekes, mert ugye 1956-ban feloszlatták a politikai rendőrséget, a szabadságharc idején is aztán nem is állították vissza. Úgyhogy ez a börtön eddig megszűnt börtönnek lenni, és bűnjelraktár lett belőle. Ami azt jelenti, hogy a főépületben, a hivatali épületben dolgozott az a főosztály mind a mai napig, amelyik a bűnjelekkel dolgozik a folyamatban lévő büntetőügyekben. A börtön épületben pedig ezeket a bűnjeleket őrizték, tehát raktár lett belőle, ma is így használják. És hát ennek köszönhetően nem nagyon nyúltak hozzá, tehát teljesen megőrizte az eredeti állapotát. És valóban az emlékiratok alapján nagyon sok mindent tudhatunk arról, hogy Vincenti atya miket élt át itt, mert az Én fegyházam címmel számol be róla, és ez nagyon érdekes, hogy így apostrofálja az Én fegyházam. Nem csak azért, mert nagyon sokat költöztették, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy belakta ezt a börtönépületet, hanem ez kifejezi azt az azonosulást is, hogy itt tudta felfedezni Vincenti atya, amikor ugye tétlenségre kárhoztatták, igazságtalan ott volt, fogva tartották, nagyon embertelen bánásmódban részesítették. Az ő egyik főpásztori legfontosabb programjának, az engesztelésnek a saját életében való megvalósulását, hogy ezeket az áldozatokat ő fel tudja ajánlani egyházáért, hazájáért. És nagyon sokat beszámol róla az első cellájáról, ami egy sarokcella volt, ezt megtaláltuk a 105-ös celláról, ahol egy különleges élménye volt, ez is részben megmaradt. És hát egyébként pedig az udvarról, a kazamatákról, a folyosókról nagyon-nagyon sok élmény köti oda. Azért mondom, hogy élmény, mert persze lehetne ezeket úgy is mondani, hogy szörnyűségek, de nem, mert ez kicsit olyan is itt a nagybőjtben jó erre rátekinteni, mint az Úr Jézusnak a keresztútjárása, amiből a feltámadás születik, és Vincenti atyának is nagyon fontos ez az időszak, mert ő a börtön mellett szenté. Tehát korábban egy hihetetlenül aktív, nagyon-nagyon értékes főpásztor volt, itt a börtönben pedig az Isten kapcsolata úgy elmélyült, hogy az életszentség kivirágzott, és lett az a hitvalló főpásztor, akinek az emlékét mindmáig őrizzük.
Ez a hely akkor sokak emlékét őrzi. Mit lehetne tenni azért, hogy ez emlékhelyé változzon, ne egy raktár legyen, hanem valóban egy olyan hely, ahol nem egyszerűen, ahogy említette, a szenvedésükkel tudunk találkozni, hanem Endrédi Venderről tudom, hogy ő is ott rengeteget imádkozott, tehát ezt imádság is megszentelte ezeket a falakat. Ez egy különleges hely ezek szerint.
Igen, és ezt érezzük minnyájan, akik bejutunk, hogy ez egy szent hely. Tehát, hogy olyan, kicsit olyan, mint egy templom. Tehát, hogy valóban, hogy ez egy beimádkozott hely. És ezekkel a szenvedésekkel úgy megjelölt, hogy az, annak már az elmúlását tükrözi inkább. Én kicsit a Fórum Románumhoz szoktam hasonlítani, ahol ott egy birodalom romjai vannak, ahol lehet, hogy 1000, 10000, 100000 számra végezték ki a keresztényeket, de az alapvetően a hit diadaláról szól, és az Úr Jézusnak a diadaláról. Ez is egy ilyen hely. Hát most annyit tudunk tenni, mert hát itt két intézmény is használja ezt az épületrészt. Nagy részt az az intézmény, ami a bűnjeleket raktározza. De nagyon jó velük kialakult kapcsolat, és így most idén végre megvalósulhat az, hogy rendszeresen, tehát most már nem csak egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan, hanem tavasszal és ősszel két-két alkalmat kiválaszthatunk majd, amikor bemehetünk csoportokkal. Nekem az a tervem, hogy hát ez részben legyen olyan, hogy valami, tehát egy közösség, mint mondjuk például most a központi szemináriumból jött egy csoport, illetve a Párbeszédházából, tehát hogy legyen egy kifejezett közösséget megcélzó program, meg legyen olyan is, ahova a hívek is, érdeklődők is szabadon jelentkezhetnek, tehát ezt próbáljuk az idén beüzemelni, hogy ez megvalósulhasson, és hát aztán utána majd meglátjuk, hát elég nagy áldozatot kívánna az, hogy ebből egy teljes emlékhely, zarándokhely kialakulhasson, hiszen ennek a rendőrségi objektumnak, ennek a főosztálynak akkor egy másik helyet kellene találni, és itt azért sok-sok felújítási állag megóvási munkát végrehajtani, de Hát ha jó Isten szeretné, akkor nagyon jó lenne, ha ez megvalósulna, mert valóban ez egy nagyon ihletett hely, ahol a hitünket tudjuk leginkább megélni.
Az
egy
is
nagyon különleges történelmi keretben.
Igen, az is nagy dolog, hogy bevisszük ezt a köztudatba, hogy megvan ez a hely, megvan ez a hely. Ezekre a látogatásokra hogyan, milyen módon lehet jelentkezni?
Hát a legegyszerűbb és a legjobb, hogyha a Mindszenty Alapítvány elérhetőségei, unmindkukac@gmail.com vagy a 445-1548, tehát hogy a Mindszenty Alapítvány irodáját megkeresik, most elsősorban közösségek, vagy egyházi intézmények, hogy ők szeretnék ezt csoportosan látni, és akkor mi ezeket rögzítjük, és amikor alkalom nyílik rá, akkor meg közösen megszervezzük. Illetve azokat az időpontokat, amiket majd így nyilvánosan meghirdetünk, vagy nyilvánosabban, az pedig a mi hirdetési felületünkön, tehát a honlapunkon, a mindszentyalapítvány.hu honlapon, vagy a Facebook oldalunkon, ezeket mindig meg fogjuk akkor hirdetni.
Azt szeretném kérdezni, ugye ön, mint a Mindszenty Bíboros Boldogávatásának posztulátora, nagyon közel áll Mindszenty Herceg Prímáshoz. Ez a Konti utcai fegyintézetbe eltöltött idő, az ő szenvedései, megpróbáltatásai mennyiben járulnak hozzá a boldogávatási eljárásához?
Hát azt mondtam, hogy nagyon, mert az a szép, hogy úgy végigkövetjük az ő életútját, hogy zalaegerszegi apát plébánosként még hát nagyon sokan tesznek arról tanúságot, hogy egy nagyon szigorú, sok tekintetben komor, a híveiért nagyon sok áldozatot hozó, de tehát, hogy még az életszentséget nem nagyon érezték a környezetében rajta, hanem inkább azt, hogy egy nagy formátumú lelkipásztor. És akkor nagyon szép, ahogy a Veszprém püspökként már a nyilasfogság idején ez megjelenik, hogy a hozzá közel álló papok, kispapok nagyon megérezték az ő lelki életét, amiben soha előtte nem nagyon tudott senki betekinteni. És hát ugyanez mondható el erről a kommunista börtön időszakról, hogy azok a fogolytársak, akik hát az a kevés, aki találkozhatott vele, vagy azok, akik ott valamilyen módon figyelemmel kísérhették az életét, vagy pont utána találkoztak vele az öt, mert hogy szabadulás pillanataiban, vagy azt követően, azt tapasztalhatták, és erről nagyon sok tanúságtételünk van, és így le is írják szó szerint, tehát nem mi szoktuk mondani, hogy a bíboros a börtönben lett szenté. Tehát ott valahogy az Isten kapcsolata, a hite olyan módon tudott elmélyülni, olyan módon tudott nagyon személyessé válni, és átjárni az ő gondolkodását, az ő világlátását, az ő egész személyiségét, hogy utána már ez egyre kevésbé volt kérdés, és hát aztán az emigrációban pedig akik már szentként látják, szentként fogadják. Tehát ez egy nagyon szép tapasztalat, hogy az életszentség az nem a születés pillanatában születik, hanem igenis kialakul, és bárkinél kialakul, mindannyiunk meg vagyunk erre hívva. Mindszenty atyánál is nagyon szép ez az alakulás, és hogy ebben a folyamatban nagyon érdekes, hogy első látásra egy ilyen szörnyű szenvedés, a börtön, az valójában egy lelki szárnyalás. És egyébként itt a Konti utcában ez gyönyörűen megnyilvánul abban, hogy testsúlyának a felét elveszti, 82-ről 44 kilóra fogy, nagyon súlyos szív- és tüdőbetegségeket kap, az életfunkciói kezdik felmondani a szolgálatot, majdnem meghal, miközben a lelke szárnyal. Tehát, hogy ez egy gyönyörű, mint a pillangó, ugye most, hogy jön a tavasz, hogy ki kell. Itt is, tehát Mindszenty atya lelke itt hihetetlen magaslatokra jutott, miközben hát szörnyű szenvedéseket élt át.
Azt hallom ki a szavaiból, és azt gondolom, hogy nagyon nagy hatással volt önre és mindazokra, akik először bemehettek ebbe a szörnyű fegyintézetbe, és átélhették lélekben, legalábbis valamit, amit elmondhatatlan, vagy elképzelhetetlen. Önre milyen hatással volt ez?
Nem szűnő hatás. Azt mondhatom, hogy annyira elevenít minden. Tehát ez kicsit olyan, a terrorházához tudnám hasonlítani, olyanból a szempontból, hogyha oda bemegyünk, akkor ott a bőrünkön érezzük az üldöztetésnek, a diktatúrának, a kegyetlenségnek a minden megnyilvánulását. Csak hogy ez nem a terrorról szól. Tehát ugyanolyan intenzív hatás ér bennünket, amikor bejutunk, és ott vannak az eredeti folyosók, a cellák, az eredeti számozás, az ablak, ahol Vincent, hogyha fölmászott, hogy végig tudja nézni az udvaron azt a kivégzést, ahol ott megáldotta, feloldozta az embereket, és végül kiderült számára, hogy az egyikük Rajk László. Tehát, hogy minden eredeti. És akkor, tehát ugyanez az intenzív élmény, hogy szinte visszarepülünk az időbe, de az a szép ebben az egészben, hogy itt viszont nem a terrorral találkozunk, hanem azzal, hogy ez egy elhagyatott olyan börtön, ami annak egy gyönyörű tanúságtétele is, hogy ez minden birodalom egyszer véget ér, minden istenellenes és emberellenes birodalom. Tehát, hogy ez itt már nem az őrök kegyetlenkednek a folyosón, itt már nem őt szenvedtetik a cellában, hanem itt nyitva van minden ajtó. Tehát valamilyen módon nagyon érdekes, ez a börtön, ez a szabadságról árulkodik, és valahogy ezt lehet átélni benne, hogy ez egy, itt lengenek az ajtók. Tehát itt valami megszűnt, valami, aminek meg is kellett szűnnie, mert a történelem ura erről gondoskodott számunkra, meg azok az emberek, akik ezt átélték, és tudtak belőle szépet és jót fakasztani. Nagyon szép, amit megfogalmazott Sajgó Szabolcs atya a börtönbe, hogy erről beszélgettünk, hogy a szenvedés. Önmagában a szenvedésnek nincs értelme. Az azt mutatja, hogy megbomlik az a harmónia, ami az Isten által teremtett jó világ. Az egy harmóniának a megbomlása, ő így fogalmazott, nagyon tetszett ez nekem. De hogyha belül a lelkünkbe azt el tudjuk fogadni, és valami távolabbra tudunk tekinteni az Istenre, ránk bízottakra, az örök boldogságra, akkor visszaáll az a harmónia. Teljesen mindegy, hogy milyen kegyetlen az a külső szenvedés, és mennyire embertelen, a lelkünkbe vissza tudjuk állítani a harmóniát, és ehhez mi is kellünk. Tehát nagyon fontos a Jóisten kegyelme, de ezt megadja, de mi kellünk hozzá, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nehogy arra gondoljunk, hogy minden jó a Jóistentől származik, és minden rossz pedig tőlünk. Nem. A Jóistentől minden jó származik, és tőlünk pedig származhat jó és rossz, és ebben a börtönben nagyon érdekes látni, hogy együtt vannak azok a jó emberek, akik beimádkozták ezt a helyet, és benne vannak azok az esett és gyarló emberek, akik sajnos közreműködtek ezekben a gonoszságokban, de hogy közöttük is voltak jók. Vincent atya is beszámol róla, hogy volt két olyan fogvatartója, akik egyrészt a kereszténységükről tanúságot tettek, pedig nagyon nagy kockázatot vállaltak ezzel, másrészt pedig arról, hogy Isten vele, önnel van, mondták neki, atyám, egyszer szólították atyának a börtönbe.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezt a hallgatóknak, nagyon megrendítő és megható, és gondolom, hogy így a rádió hullámain keresztül is kicsit átérezzük itt a nagybőti időszakban, hogy micsoda szenvedés, és a szenté vált hely jelentőségét. Köszönjük szépen önnek, hogy erről beszámolt nekünk.
Én is köszönöm, és áldott szép napot kívánok önöknek is, és a hallgatóknak is.
Isten áldja.
Mindörökké.
Amen. Kedves hallgatóink, a szombat reggeli napindítót hallhatták ma nagybőjt első hetének végén. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét.
Istentől megáldott további szép napot, jó hétvégét, szép vasárnapot kívánunk.
Mária, hűséges anyánk, világosítsd meg értelmünket, illesd szívünket. Az a tiszta szeretet, amely szemedből sugárzik, nyugodjon mindenkin, és teremjen csodás gyümölcsöket, amelyeket fiad érdemelt ki számunkra, amikor vérét ontotta, miközben te a keresztje alatt a legkeserűbb fájdalmakat szenvedted el. Amen. 10. Pius pápa imáját hallották.
Kedves hallgatói család, keresztény hitünk középpontjában Krisztus kereszthalálát követő feltámadása áll. A Szentírás szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltott minden ember, megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet adatott a halál fölött. De mit jelenthet ma számunkra a feltámadás? Hogyan érezzük át személyes életünkben? A Mária Rádióban húsvét vasárnap ezzel a témával foglalkozunk. Kérjük hallgatóinkat, osszanak meg velünk azon személyes történeteiket, amely valamiképp egy személyes feltámadás jelentett. Mondják el, mi volt a legnehezebb helyzet vagy válság az életükben, amelyből kilábalva az életük megváltozott és teljesen megújult. Leveleiket az info@mariaradio.hu címen várjuk. Vasárnap reggel napindító műsorunkban a szeptember 13-20-a között zajló Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus sajtóirodájának munkatársával, Antal Ferenc Ildikóval találkozhatnak a Mária Rádióban. A napi evangéliumot Fábri Kornél atya, a kongresszus főtitkára olvassa fel. Műsorunkban ismertetjük a kongresszus legfontosabb eseményeit, beszámolunk az előkészületek legfrissebb fejleményeiről és a legérdekesebb kulisszatitkokról. Holnapi adásunkban március 8-án 7 óra 5 perctől dr. Csókai András idegsebésszel és dr. Fodor Réka belgyógyásszal beszélgetünk a munka, a család és a hit szoros összefonódásáról, az eukarisztiáról és a tanúságtételek fontosságáról. Barsi Balázs atya elmélkedései segítenek idén is a húsvéti felkészülésben. A nagybőti konferencia beszédeket péntekenként 16 óra 50 perctől hallgathatják meg a Mária Rádióban. Új egészségügyi műsor indul a Mária Rádióban március 17-én. Egészségtrend címmel új műsor indul a Mária Rádióban 4 hetente kedden esténként. Az első adás március 17-én kedden lesz hallható 21 óra 5 perctől. Szeretettel várja Önöket a műsorvezető dr. Sárkány Ferenc.
Aktualitásokról női szemmel.